Érmegyei Dát pusztán megrendezett Ozora Fesztiválon. Számolt be róla a FEOL hírportál a Fejér megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezűséget. A szervezők részvétüket fejezték ki az elhunytak hozzátartozóinak, és közölték, a zenei programokat már ma az eredetileg tervezetnél két nappal korábban leállítják. Fokozódik a hőség, délután az északi és a dunántúli középhegységben lehet záporzivatar. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Este 25-32 fok várható. Hasonló időre készülhetünk a jövő héten is. Hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. Negyedik rész. Schulze igazságot tesz.
Este az történt, hogy Cakó éppen Medve Gáborral beszélgetett, amikor az álmos nézésű Merényi a szemük láttára kétszer pofon vágta Einatten Vincét. Bognár tiszthelyettes már jó ideje, hogy kiment a hálóteremből, és elég nagy zaj volt. Einatten az ágya végénél gyömöszölgette a szalmazsák alá a lepedőt, és ahogy fordultában felemelkedett és hátralépett, hozzáért valakinek a karjához. Merényi volt. Bal kezében utazó táskát cipelt. Most nyomban megállt.
Véletlenül?
Szemtelenül nézte egy percig az újoncot. Miért lögtél meg? Kérdezte végre. Einatten barátságos hangon válaszolt, mert a kérdés sem hangzott támadóan. Véletlenül. Véletlenül? Merényi csak egy észrevétlen mozdulattal lépett közelebb hozzá, s teljes erejéből pofon vágta. Nyitott tenyérrel ütött. Először jobbról, aztán visszafelé, a keze fejével balról. Einatten megingott, mint a részek hátra tántorodott a szekrényig. Aztán észbe kapott, és nekiugrott ellenfelének. Merényi leeresztette jobb kezét, a másikban egyre tartva a táskát, bevárta, míg Einatten odaér elébe, és akkor hirtelen sípcsontor rúgta. Einatten feljajdult, felkapta a térdét a melléig, és ölelgetni kezdte sziszegve, fél lábon ugrálva. Az álmos szemű Merényi sarkon fordult, és szó nélkül továbbment. Olyan gyorsan és olyan feltűnés nélkül zajlott le mindez, hogy akik kicsit távolabb voltak, észre sem vették. Medve azonban mindig Merényit bámulta, ha csak tehettes, most is mialatt Cakó locsogott neki, már régen ezt az álmos nézésű, gúnyos hidegarcú fiút figyelte. Mind a ketten tanúi voltak a jelenetnek. Medve megdöbbenve és gépiesen indult Merényi után.
Cakó
ment a nyomába.
Hiszen meg se lökött.
Igen.
Te. Akárom hülye.
Hogy merted megütni, hiszen meg sem lökött? Merényi eddig csak a válla fölött nézte őket, most lassan-lassan szembefordult Medvével, de nem felelt semmit. Medve önkéntelenül hátrált egy lépést. Elragadta az indulata, de most egy pillanatra visszatért a józansága és a természetes gyávasága. Már többen körülvették őket. Egy himlőhelyes arcú fiún kívül egyszerre csak ott volt az a vastagnyakú vöröshajú is, aki formás cipőjét lehúzta. Medve nem vette észre, hogy egy harmadik, lopva lekuporodik mögé, azaz négy kézlábra ereszkedik a bokájánál. Merényi ugyanekkor feléje ugrott, és hirtelen felkapta az öklét, mintha orba akarná vágni. De nem ütött, csak mímelte a mozdulatot. A terv az volt, hogy Medve ösztönösen hátra akar majd lépni egyet, és megbotlik, hanyat vágódik a mögötte kuporgó fiún, menthetetlenül keresztül bukik rajta. A világon mindenki ezt tette volna, gépiesen hátrál, hogy kitérjen az ütés elől. Aztán Merényi csak megtörülte volna öklével az orrát. Medve azonban teljesen kiszámíthatatlan módon nem hátrafelé, hanem előre lépett, s görcsös düvel emelte fel mind a két kezét. Majdnem összeütköztek. A meglepett Merényit könnyűszerrel szájon vághatta volna, akár a két fülét is megcibálhatta volna, de megint tétovázott. Ez a másodpercnyi habozás elég volt az álmos szeműnek. Bal kezével felütötte medve állát, jobb kezével elkapta a karját és villámgyorsan kicsavarta. Medve megperdült a tengelye körül, és térdre kényszerült háttal Merényinek. Lenyelte a jajkiáltást, összeszorított foggal, pedig úgy érezte, hogy kiszakad a karja. Cakó közben oldalt lépett, hogy ne legyen senki a háta mögött. Amikor észrevette, hogy a vastag nyakú vörös fiúnak rajta van a tekintete, őt figyeli mozdulatlanul, de gyanúsan hunyorít már. Cakó nem tétovázott és nem késlekedett. Egy negyed fordulatot tett csak, és szélsebesen lendült a karja. Először maga felé rántotta a vörös hajút, aztán csavart egyet a derekán és állombágta. A vörösnek hátra bicsaklott a nyaka. Egy pillanatig így maradt, majd megint előredőlt és bókolt egyet, mintha rábólintana, úgy van. Kapott egy ökölcsapást. Mosolygott. Széles vörös képe szinte elégedettséget fejezett ki. Aztán lehajolt, és nyugodtan belefejelt Cakó gyomrába. Nem tartott sokáig a dolog. Cakó összecsuklott, mint egy bicska. Akik körülfogták őket négyen-öten, még beléjük rúgdostak. A cik-cik-cik vészjel már végigfutott a hosszú termen. Nyílt az ajtó. Mire csukódott, halálos csönd támadt. Schulze tiszt helyettes megállt a földön heverő Cakó és medve mellett, mintha ott sem lennének. Auf die Plätze! Tudtam, hogy oda kell állnunk az ágyunk végéhez. Átléptem tömpe orrú szekrénytársam kofferjét, és közben akaratlanul, talán idegességemben elolvastam a nagybetűkkel rámázolt nevet. Szeredi, de, második, évfő, növ. A római kettes egyik szára sötétebb volt, mint a másik. Nyilván az egyest javították ki utóbb kettesre. Vigasztaló érzés volt, hogy egy árnyalatnyi kíváncsisággal tudom figyelni Schulzét. Miért beszél németül? Mit fog még csinálni? A tiszthelyettes éppen így szólt Medve Gáborhoz, aki nehézkesebben tápászkodott fölfelé, mint Cakó. Már is visszatért tehát anyanyelvünkre. A monarchia úgynevezett közös hadseregében szolgált, ahol német volt a vezényszó. Bognár mindig magyarul beszélt, Schulze azonban gyakran fordította németre a szót. Egyelőre azonban a két újonc, aki ott állt Schulze előtt, ügyefogyottan, cserkész fiús vigyázállásban, még a magyar vezényszót sem értette.
Lem!
Lem! Mordult rájuk a tiszt helyettes. Mind a ketten alaposan megriadtak, de nem csináltak semmit.
Leülni!
Ismételte Schulze. Most egymásra néztek, aztán Cakó egy kis habozás után hirtelen leült a földre. Medve Gábor állva maradt.
Föl!
Cakó felállt.
Leül!
Cakó újra leült a földre törökülésben. Schulze tiszthelyettes mélyet lélegzett, és közelebb lépett Medve Gáborhoz. Nem mondott neki semmit, csak nézte. Hosszú idő telt el így, talán 2-3 perc is. Mindnyájan az egész hálóterem Schulze felé fordulva álltunk moccanás nélkül. Az újonc vállal lassan remegni kezdett.
Érti a magyar szót?
Kérdezem, szólalt meg végre a tiszt helyettes. Érti a magyar szót? Medvének nem jött ki hang a torkán, biccente.
Beteg?
Nem.
Beteg?
Leülni!
Kérdezte megkeményedett arccal Schulze. Nem, suttogta a fiú.
Leülni.
Medve Gábornak megvonaglott a dereka. Látszott, hogy küszködik valamivel, valami roppant erővel, ami kétfelé szeretné őt tépni és csavargatja a testét. De mégis állva maradt, ám már csak olyas formán, mint egy magányos facsemete a viharban. Schulze felénk fordult, és felderült az arca. Aha, aha, bólogatott. A homlokára mutatott, és megrázta a kezét, jelezve, hogy Medve Gábor kissé gyenge elmélyű. Nem érti, szólt magyarázólag felénk. De értem, mondta most Medve. Kérem, tiszthelyettes úr, én csak azért voltam a földön, csak nem akkor beszél, ha kérdeztem.
De értem, kérem, tiszthelyettes úr, én csak azért voltam a földön.
Akkor beszél, ha kérdeztem. Kérem szépen, nyelt kérem egyet. Szépen. Eszébe jutott, hogy kérem szépen, mert nem lehet kezdeni a mondatot, és idegesen kiavította. Alázatosan jelentem, megtagadja az engedelmességet?
Nem kérdeztem semmit.
Csikorgatta a foga közül Schulze. Nem, de alázatosan jelentem, én nem csináltam semmi rosszat. És ha a tiszthelyettes úr ezért... Schulze mindeddig elég higgadtan beszélt, most elbődült. Nem kérdeztem semmit! olyan rettenetes hangon, hogy megfagyott a vér az ereimben. Medve Gábor is nagyon megijedt.
Leülni! Mennydörgött rá a tiszt helyettes.
A fiú sápadtan, mint a fal, hátrált egy lépést. Szinte láttam, hogy barna szeme még jobban elsötétül, és küzdködik a sírással. Mégsem ült le, hanem erőködve újra megszólal.
Segítsenek neki!
Alázatosan jelentem, miért? Schulze elfordult tőle, mint aki nem törődik vele többé, és odaintett két növendéket.
Segítsenek neki!
Amint mellé álltak, és jobbról-balról meg akarták fogni a két karját, medve kétségbeesésében hirtelen leült a földre, és csurogni kezdett a könnye. Cakó még mindig ott ült a padlón, kissé előbbre. Schulze nem nézett rájuk.
Elöltözve, sorakozó, a folyosón.
Amikor mindenki kitódult a folyosóra, mi újoncok szokás szerint beálltunk a sorba a bal szárnyon. Schulze kiléptette Medve Gábort az arcvonal elé. Szembefordította a többiekkel, aztán leülni és föld kezdett vezényelni. Megcsináltuk 5-ször, 10-ször, 15-ször. Schulze időnként odafordult Medvéhez.
Leülni!
Megy már? Vagy én ráérek? Egyszer azt mondta.
Leülni!
Majd a bajtársai megköszönik magának ezt. Csináltuk tovább 20-szor, 25-szer. Kár volt ennek a hülye medvének annyit okoskodni Schulzéval. De lehetséges, hogy már így gondoltam, Schulze tiszt helyettes úrral. Egy-két perccel a takarodó előtt végre abba hagyatta velünk a büntető gyakorlatot, vezényelgette tovább a teendőinket, a szeme még mindig lázasan csillogott, de arcán egy kis megkönnyebbülés látszott, ha nem is tudta teljesen jóvá tenni azt a borzalmas kárt, amit egy hitvány, újonc, függelemsértéssel határos viselkedése okozott a hazának. A végső katasztrófát sikerült elhárítania azáltal, hogy habozás nélkül cselekedett, s talán még meg tudja menteni valamennyiünk becsületét, ha ebben az értelemben folytatja, és sziklaszilárdan helyt áll. Előttem is szinte egészen világos volt, hogy az adott helyzetben Schulze tiszt helyettes úr más nem tehetett, mint amit tett, és ezt meg is kellett tennie. Az árnyék székre engedélykérés nélkül is ki lehetett menni a hálóteremből. A helyiség mindig zsúfolt volt. Schulze mielőtt eloltotta a lámpát a hálóteremben, kijött ide, hogy szétzavarja a kedélyes összejövetelt. Eközben történt, hogy Orbán Elemér szokása szerint megint előhúzta ágya alul a táskáját, és kivette belőle a süteményes dobozt, látván, hogy mások is felhasználják a tiszthelyettes távollétét hasonló párkosztoskodásra. Vesztére azonban nem zárta vissza rögtön a skatulát a táskába, hanem letette maga mellé az ágyra, és így majszolgatott, teljesen elmerülve az evés gyönyörűségében.
Mi
az? A vörös hajú vastag nyakú fiú állt meg az ágyánál.
Kell a fenének, te
mi azt kérdezte, mit eszel? Orbán felnézett rá tele szájjal, és meglehetősen bamba képpel. Adj egyet, mondta a vörös hajú sietősen. Orbán habozott. Mi, hát irigyled? Förmett rá a másik. Dübe jött hirtelen. Orbán Elemér azonban közben már rászánta magát, hogy megkínálja, és éppen nyújtotta feléje a dobozt.
Kell a fenének, te tetves!
Kiáltotta a vörös hajú, és egy féktelen mozdulattal kiütötte az újonc kezéből az egész skatuját. A sütemények kiborultak, és szétszóródtak a földön. A vörös hajú önnön vakmerőségétől megittasulva egy befejező mozdulattal rálépett a dobozra, hogy a szétrecsent a maradék tésztával együtt, és azzal otthagyta Orbánt, aki percekig mozdulni sem tudott, csak állt kővé váltan a romok fölött. Amikor Schulze bejött, Orbán a kezében szorongatott, megmaradt fél süteményét ösztönösen a párnája alá dugta, a kiborult és széttaposott skatujához azonban nem nyúlt. A tiszthelyettes hamarosan észrevette a rendetlenséget.
Mi az ott?
Mi az ott? Kérdezte.
Ki Orbán ez a doboz? Felelt.
Az enyém.
Ki ez a doboz?
Kérdezte.
Az enyém, mondta Orbán kínlódva.
Összeszedni, eltakarítani?
Az újonc nem mozdult.
Mi az?
Nézett rá csodálkozva Schulze.
Baj van?
Baj van?
Igen is.
Igen
az
is,
a vörös hajú
mondta Orbán sírós hangon.
A kezemből, és eltaposta az
vörös
hajú
kiütötte a kezemből.
Kérdeztem.
És eltaposta az egészet.
Nem kérdeztem!
Schulze dereka görcsösen megmerevedett, és önkéntelenül hátralépett egy-két lépést. Ezt nem kérdeztem, mondta csak nem suttogva. Aztán egész testében remegve ordítani kezdett. Ezt nem kérdeztem.
Ezt nem kérdeztem.
Növendék Burger, parancs, kiáltotta valaki.
Növendék Burger,
parancs.
A vörös hajú fiú lépett elé, keményen megállt és felvetette a fejét.
Háromszor ébresztő.
Háromszor ébresztőre jön, megértve?
Igenis.
Igenis. Lelép. A vörös hajú hátraarcot csinált, kilépett nagy dobogásra és futva ment vissza az ágyához. A három ébresztő a legenyhébb büntetések közé tartozott, bár nem volt kellemes, mert azt jelentette, hogy a napos 20-25 perccel ébresztő előtt felrázta az embert a legédesebb álmából, és az ébresztő pillanatában bevetett ággyal megmosdva felöltözve kellett jelentkezni a tiszthelyettesnél.
Növendék
Orbán! Növendék Orbán! Az újonc nehezen kapott észbe, végül azonban mégiscsak kinyögte.
Egy hétig jelentkezik ébresztőre.
Hozzám!
Megértve?
Egy hétig jelentkezik ébresztőre.
Tudja, hogy ezt miért kapta?
Megértve?
Miért?
Igenis. Tudja, hogy ezt miért kapta? Igenis, mondta Orbán. Miért? Orbán azonban nem tudta. És most csak zavartan hallgatott. Hogy megtanulja, magyarázta Schulze.
Hogy megtanulja.
Hogy nálunk nincs árulkodás.
Nincs árulkodás.
Ez a rongy emberek szokása. Nem vádaskodunk a bajtársainkra. Megértve?
Megértve?
Igenis.
Igenis.
Reggelre elfelejtettem Orbán elemért. Pirkadt odakint, Schulze végig sétált a hálótermen, s ahol intett, az ágy tulajdonosa szétdobta a takarókat, lepedőket, s újra kezdte ágyazni. Azután sorakozót vezényelt, és megvizsgálta a kezeinket, füleinket, hogy rendesen megmosdott-e mindenki. Orbán Elemér nyakát piszkosnak találta. Mi ez? Kérdezte. Drek. Ez drek. Ugyebár?
Drek. Ez drek.
Schulze darabig szótlanul nézett bennünket, aztán kikiáltott az ajtón. Merényi Burger! Parancs, parancs! Az álmos nézésű Merényivel a vastag nyakú vörös hajú fiú jött be a mosdóba. A tiszthelyettes intésére elkapták, s a csapalányomva körömkefével sikálni kezdték Orbánt. Ne sajnálja! Szólt rá Schulze a vörös burgerra, teljesen feleslegesen, mert olyan irgalmatlanul súrolták a puha testi újoncot, hogy a nyaka már főtt rákszínű volt. Délben már Bognár volt velünk. Kiderült, hogy a két tiszthelyettes naponta váltja egymást. Kiderült, hogy ez a nikotinos bajuszú, parasztos beszédű, vadállatiasan ordítozó és gyűlölködő Bognár nem csak elviselhető, hanem szinte kellemes ember Schulze tiszthelyettes úrhoz képest. Amikor este Bognár kiment a teremből, odaszaladtam Halász Péterhez.
Szervusz!
Szervusz, mondtam. Nem mosolyogtam barátságosan. Elhatároztam végre, hogy tisztázom vele a dolgomat. Most egyedül guggolt a szekrénye előtt. Cipőt tisztított, amit nem lett volna szabad itt bent a hálóteremben, s ezért csinálta ilyen rejtve. Csodálkozásomra ezúttal a régi kedvességgel vigyorgott fel rám.
Édes öregem,
mondta suttogva. Édes öregem. Nem állt fel. Lassan kénytelen voltam én is legugolni melléje a két ágy közé. Halkan magyarázni kezdte, milyen kár igazán mennyire sajnálja, hogy nem kerültünk egymás mellé se a tanteremben, se az étteremben. Melegen csillogott a szeme, fecsegett, és szélesen vigyorgott hozzá, mint régen. Majdnem elfelejtettem az egész haragomat.
De hát miért voltál
olyan? Voltál olyan tegnap?
Milyen?
Kérdeztem
végre. Hát olyan? Milyen?
Milyen?
Ugyan, bébé?
Csodálkozva. Hát olyan? Milyen? Olyan? Mondtam haragosabban. Tudtam, hogy hazug ez az értetlensége. Ugyan, bébé? Ezzel körülbelül be is fejeződött a beszélgetésünk. Halász Petár már másra figyelt, felugrott, átvetette magát két ágyon és elrohant. Ketten álltak Formes Attila és Merényi mellett, Petár harmadiknak érkezett. Az volt az érdekes, úgy látszik, hogy Formes ezúttal ellenszegült Merényinek. Nyilván nem volt hajlandó önként odaadni a cipőjét, mert azt láttam, hogy rövid szóváltás után ketten lenyomják hanyatt az ágyára, Merényi pedig ügyesen és higgadtan, mint egy boncoló sebész, kifűzi és lehúzza a lábáról a szép, kapcsos cipőket. Befejezésül odavágta hozzá a saját párbakancsát. Amikor minnyáján otthagyták, az újonc egy darabig úgy maradt mozdulatlanul hanyat fekve, ahogy lenyomták az ágyra. Én már előbb megtorpantam, és állva maradtam jóval távolabb. Meg sem mozdultam. Nem mentem Formes Attila segítségére. Földbe gyökerezett a lábam, és moccanni sem mertem. Merényi elhaladt mellettem papucsban csoszogva, bal kezében lóbálgatta a kapcsos cipőket. Közönyös pillantást vetett rám. Elkaptam a szemem. Kikerültem még a tekintetét is, gyáván is nyomorultul. Egész este ezen rágódtam, aztán ezen a majdnem rejtélyes gyávaságomon és nyomorúságomon.
Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. A negyedik rész hangzott el. Felolvasta Végvári Tamás, közreműködött Juhász Jácint, valamint a Magyar Rádió gyermekstúdiója. Zenei szerkesztő Rubin Márta, munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila, Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.
A regény rádióváltozata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 10-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. Ötödik rész. Gyáva csürhe.
Az első emeleten két tanterme volt az évfolyamunknak. Én az újoncok javarészével, Tóth Tibor és Einatten kivételével az A osztályba kerültem. És bizony délután, amikor sokáig magunkra maradtunk, elég nagy kuperáj támadt a tantermünkben. Ezt az elítélő kifejezést mi is mindig rosszalló értelemben használtuk, holott ebben az esetben például kétségkívül jó dolgot jelentett. Amíg Bognár a B osztályban volt elfoglalva, mi zavartalanul beszélgettünk, felálltunk a helyünkről, pepecseltünk a holminkkal, aránylag szabadon és békességben léteztünk. Ez volt a nagy kupleráj. Nem padokban ültünk. Külön asztalkát kapott mindegyikünk, amelyek soronként egymás mellé voltak tolva, s felemelhető, zöld fedelük alatt tágas fiók volt a könyveink, füzeteink, írószereink mindenféle holmink számára. Ki is lehetett támasztani fedezékszerűen ezt a fedelet, s ha lecsuktuk, enyhén lejtett a hasunk felé, mint az iskolapadok. A fedőlap egy kis viszintes darabban folytatódott hátrafelé, és ez alatt a rész alatt szintén volt egy fiók. Alacsony, kellemes kis íróasztalka volt az egész mindenség, és úgy hívták, hogy tanszerláda. tankönyveket is kaptunk. A könyvek javarésze viharvert volt, nem csak szamárfüles, hanem tépet, avas telefirkált. A térkép atlaszom, amit kaptam, több emberöltőt végig szolgálhatott. Bécsben nyomtatták, 1881-ben. Más-más tintával, más-más nevek voltak beírva az előzéklapon, a margókra, a képek alá. A sokféle kiadású könyv között volt néhány új is. Vadonatúj volt például a szomszédom természetrajzkönyve, melynek mindjárt az elején egy körte keresztmetszete volt látható. Belepislantottam a könyvébe, de csak a szemem csücskéből. Nem akartam barátkozó hajlamnak jelét adni, mert már tudtam, hogy milyen rideg fogadtatásra számíthatok ezeknél a régi növendékeknél. Mókásképű fiú volt. Minden szabálytalan volt az arcán, a bal füle más volt, mint a jobb, a két szemöldöke sehogyan sem illett össze, a haja össze-vissza nőtt, és a homloka és az orra hátra volt lapítva, de minden vonása éles, kifejező és erőteljes volt. És amikor mosolygó szájjal rám nézett, ez az egész vad rendetlenség egyszerre kellemes, megnyerő összhangá olvadt. Felé nyújtotta a nyitott könyvet.
A köhte
kehezt metszete.
Igen.
Mutaracsolva. Igen, igen, dadogtam hülyén. Nem tudtam mit mondani, hamarjában olyan zavarba hozott a váratlan szívélyességével. Még nem tudtam a nevét. Pedig rá volt írva a füzeteire nagy kerekbetűkkel. Collalto Egon. De nem Collaltónak, hanem Collaltónak ejtették. Legalábbis a szelíd szőke főhadnagy, aki másnap délelőtt a magyar órán dolgozatot iratott velünk, így mondta. Csak egy rövid 10 perces kis dolgozat volt az óra végén, tolbamondás. A komoly fiatal főhadnagy olyan jó indulatúan diktálta a szöveget, hogy szinte a szájunkba rágta a helyesírást. Mókás arcú szomszédom mégis bele-bele sandított a füzetembe a biztonságokáért, hogy én hogyan írtam.
Collalto.
Este láttam, hogy Collalto a mosdó felé tart. Kimentem hát utána, noha a mirajunk már előbb átesett az esti, egyébként igazán fölöslegesnek tartott mosakodásom. De Collalto nem volt a mosdóban. Csak Orbán Elemér áldogált szerencsétlenül az egyik csapnál, néhány fiútól körülvéve, és a himlőhelyes arcú, beteges külsejű undok kis kölyök, akit már ismertem, éppen a nyaka felé bökött. Csupa rete, mondta. Nézzétek! Mi ez itt? A többiek rögtek. Egy pillanatig azt hittem, Sulcét bújnolja ezzel az utánzással. Aztán ráeszméltem tévedésemre. Csak Orbánt mosdatták, és olyan jól szórakoztak, hogy sikerült észrevétlenül kihátrálnom. Medve úgy írja le önmagát, vagy legalábbis azt, akit M-nek jelez, mint a világ leggyávább teremtményét. Nyilván valamilyen írói fogásnak szánja, talán így tömöríti a mondandóját, összevonja a jellemeket, nem tudom, de annyira eltér a megtörtént eseményektől, hogy ezt a részt még módosítva és kibővítve sem tudom átvenni a kéziratából. Csak néhány sorát idézem, és azután elmondom úgy, ahogyan volt, még ha el is rontom az ő jól megszerkesztett elbeszélését.
Amikor lámpaoltás után a félhomályos hálóteremben hirtelen megrohanták, és a rövidnyelű poroló korbácsokkal verni kezdték, Em jajveszékelve próbált menekülni, de hasztalan. Kegyelem, kegyelem, zakogta. Szánalmas sivítozás csapott, talán abban a reményben, hogy Bognár tiszthelyettes meghallja, és visszatér a század irodából. Pedig vacsora előtt roppantul
hetvenkedett.
Szeretném én látni, mondta a szomszédjának, hogy velem ezt csinálja. Hát Homola, mit Homola, Homola? Majd elhegedülöm én egyszer a Homola nótáját, jelentette ki fenéjázva. A szomszédja nem felel, csak egy fintort vágott, és aztán valószínűleg elmondta másoknak, vagy egyenesen Homolának a dolgot, mert vacsora után megjelent M ágyánál a balta fejű fiú. Kinek hegedülötte el a nótáját? Kérdezte veszedelmesen vigyorogva. Kinek?
Miért? Senkinek? Nem mondtam senkinek.
Miért? Senkinek? Dadogta emlélattal. Homola lejtett állal mered rá, és vigyorgott rendületlenül. Miért? Én nem mondtam semmit, hazudta M dadogva. Kapott egy pofont. Ne bánts, ne bánts, kezdett kiabálni M. Kapott még egy pofont. Hegedű, kérdezte Homola. M hátrált, de a szekrényhez szorult. Már sokan álltak körülöttük. Csattogtak a pofonok, és M jajgatva kapkodta két kezét az arca elé, de mindig elkésett. Amikor a jobb kezét emelte a jobb arcához, balról kapott egy pofont, és mire a bal kezét odakapta, már jobbról vágták fültövön. Szégyenletes védekezésében egyszer köpni próbált, de ennek sem ismerte a technikáját, és a nyála lecsurgott a szája szélén, le az állára. Csak önmagát köpte le.
Medve bal keze fel volt kötve. Már csak azért sem kapkodhatta az arca elé, és véletlenül pofonokat sem kapott. Habár sok tekintetben a valóság mozzanataiból rakta össze a jelenetet, majdnem pontosan az ellenkezője az igazság. Aznap az utolsó óránk torna volt. Levonultunk a park délnyugati részében fekvő úgynevezett régi tornatérre. Az elég korhatnak látszó mászórudak, a nyújtók, földbevert talapzatú korlátok mellett a féle akadálypálya volt itt. Magas, 3 méteres deszkakerítéssel kezdődött, aztán lebegő gerendák következtek, keskeny falépcsőfokok, homokos árok. Ezen a pályán kellett végigfutnunk hármasával, mert többen nem fértünk volna el egyszerre. A kis peckes vívómester utoljára hagyott bennünket, újoncokat. Én Cakóval és Medvével kerültem össze, láttam, hogy a többiek hogyan csinálták. Elkészültél? Kiáltotta a németes beszédű vívómester. Vittyázz, rajta! Nekirohantunk a deszkafalnak, és szaporán kapaszkodtunk át rajta. Nem volt nehéz, mert félkör alakú, apró nyílások voltak a deszkákba vágva, ahová bedughattuk a cipőnk orrát. Átléptem a tetején, és leugrottam a túlsó oldalára a gyorsaság kedvéért, mert versenyeztünk egymással. Akkor láttam csak, hogy Medve Gábor már alaposan megelőzött bennünket, és rég az egyik gerendán egyensúlyozgat végig. Pedig Cakó is fürge gyerek volt. Medve játszva hosszakkal vert meg bennünket. A következő hármasban Orbán Elemér is indult. Elkészültél, vigyázz rajta. Orbán nekilendült a deszkafalnak, aztán visszaesett. Dugdosta a kezét a résekbe, kapaszkodott, megint leesett. A kis vívómester hagyta egy darabig. A másik kettő már messze járt, már fordultak is vissza. Orbán még mindig a falnál kínlódott. Mutasd meg neki, intett felénk a vívómester. Ők is újonc, és mégis tudja, rajta. Mérgesen rávágott Orbánra a nádpálcájával, amit mindig a kezében tartott. Cakónak, Medvének is nekem intett. Újra nekilódultunk. A fal tetejéről láttam, hogy Medve visszaesik. Pár perccel előtt még úgy mászott át rajta, mint egy gyík. Most rájött az idegessége, vagy mi, és a fiú teljesen felmondta a szolgálatot. Görcsösen erőlködött egy darabig, ugyanolyan ügyetlenül, mint Orbán, aztán feladta a küzdelmet. Hátrafordult. Alázatosan jelentem, nem tudok felmászni rá, mondta vörös füllel. Próbáljad, ordította dühösen a kis vívómester. Nádpálcájával most csak a korlátot csapdosta. Medve verejtékezve, remegő izületekkel végre feljutott a deszkafal pereméig, és ekkor hirtelen elengedte magát mindenestől. Lezuhant, mint egy zsák. Oldalvást a bal kezére esett, mert az egyik lába egy pillanatra beakadt. Hamarosan megdagadt a csuklója. A vívómester letétette vele a buzogányokat, és kiszólította sorból egy növendéket. Drák, Arancs, kísérje fel a kórházba! Az orvos ezredes bekötötte Medve csuklóját, és egy fekete kendőt is akasztott a nyakába, hogy abban tartsa. Így felkötött karral Medve kissé nyugodtabbnak látszott, mintha elmúlt volna az idegessége is. Este felé megint rosszul csinált valamit figyelmetlenségből. Kötelező levelet kellett írnunk haza, s a délelőtti szőkefőhadnagy beült hozzánk a tanterembe. Sulcét átküldte a B-osztályba. Marcelnek hívták ezt a főhadnagyot. Magával hozott egy halom füzetet, és a dolgozatainkat javította, mi alatt mi a levélírással küszködtünk. Aki kész lett vele, kivitte és letette eléje a katedra szélére. Javában rágtam a tollamat, amikor Marcel váratlanul felnézett.
Miért ragasztotta le a borítékot?
Medve Gábor, mondta.
Megmondtam világosan, hogy nem kell leragasztani. Figyeljen máskor.
Medve felállt. Parancs! Kiment a katedra elé. Miért ragasztotta le a borítékot? Medve nem felelt. Megmondtam világosan, hogy nem kell leragasztani. Figyeljen máskor, mondta a főhadnagy, de közben feltépte a borítékot, és olvasni kezdte Medve levelét. Belemerült. Végigolvasta, aztán eltépte.
Írjon újat, kérem.
Ránézett az újoncra.
Ne írja, hogy nem bízom.
Írjon újat, kérem,
És ne ragassza le a borítékot.
Azt ne írja, hogy nem bírja ki itt. És ne ragassza le a borítékot. Mint hogy medve állva maradt előtte, még hozzátette. Ha valami baj a panaszában, forduljon hozzánk. Nem szükséges ilyesmivel nyugtalanítani az édesanyját. Azzal visszahajolt a dolgozat füzetek fölé.
Nem tudok mit írni, főhadnagy úr.
Eljjj, fiacska.
Én nem tudok mit írni, főhadnagy úr.
Írja meg, hogy egészséges, hogy jó az ellátása.
Csóválgatta a fejét Marcel főhadnagy úr,
hogy
már kisebb
hogy még nem tudott egészen beleszokni az itt.
Hát írja meg, hogy egészséges, hogy jó az ellátása, hogy jelest kapott az első magyar dolgozatára. Hogy még nem tudott egészen beleszokni az itteni fegyelembe, vagy ilyesmi, de reméli rövidesen éppen olyan jó katona válik magából, mint a többiek. Hiszen még csak 3 napja van itt. Medve szédülte, ment a helyére. Egy pillanatra elkápráztatták a főhadnagy szavai. Jól esett neki a tapintatosan tudomására hozott dicséret, hogy sikerült a dolgozata. Egy másodpercig még azt is készpénznek vette, hogy a bajával csak ugyan hozzájuk fordulhat. De csak egy másodpercre csillant fel ez az ábránt kép, aztán szétfoszlott. Még csak 3 napja, hogy itt van, gondolta. Igen, 3 napja. És még 7 év lenne hátra. Medve írt egy semmitmondó kötelező levelet, aztán titokban újra megírta még határozottabban az első levelét, és kicsempészte az intézetből. Lakott a városban egy ismerősük, egy nyugdíjas tábornok. A felesége egy hét múlva bejött meglátogatni Medvét. Hóri horgas, őszhajú néni volt, csiptetőt viselt. Neki adta oda Medve a levelét, hogy dobja be kint a városban. Az oszoly után Merényi, Homola és még 5-6 rendszerint rohanni kezdtek az alsó futballkapu felé. Egyikük már előre is rúgta a labdát. Mi többiek csak szétszélettünk lomhán, leültünk a padokra, mások hasra feküdtek a fűben, rágták a mézes kenyerüket. Ez is nagyon jó volt. Bámultam az eget. Én nem kívántam futballozni. De aztán észrevettem, hogy sokan nagyon szerettek volna. Mégiscsak Merényék játszottak, pedig másnak is volt labdája. Egyszer Merényi ki is kiáltott valakinek, hogy lehozta a labdáját, aztán kicserélte a magukéval, és azzal játszottak tovább. Nem ismertem a többieket, akik Merényivel futballoztak, csak a vörös burgert és a leesett álló Homolát. De láttam, hogy vidám, zajos, eleven fiúk mind, és különösen azt találtam rokonszervesnek, akit, ha jól hallottam, Gerebennek szólítottak. Egy másikat Mufinak becéztek, és Merény is elnevette magát olykor a tréfáin. Jól van, Mufi, kiáltotta, s tarkón ütötte a barátját. Mufi ilyenkor behúzta a nyakát, és grimaszokat vágott, huncut majompofákat. Egészen más hangon beszéltek egymással, mint a többiekkel, és mint a többiek egymással. Este éppen kint voltam az árnyékszéken, amikor benyitottak együtt mind a hatan. Megint zsúfolva volt a helyiség. Cakó a díszes tolszárát mutogatta valakinek. A növendék a villanykörte felé tartva nézte Davos havas látképét. Én a deszkafalnál ácsorogtam.
Mindenki menjen be!
Bemenni! Kiáltotta valaki harsányan. Merényi, Burger, Homola, Gereben és Mufi lépett be, és hatodiknak a karikás szemű, himlőhelyes arcú fiú.
Mindenki menjen be!
Ismételte Merényi, és kisé félreállt, hogy helyet adjon nekünk a távozásra. Hatan maradtak kint az árnyékszéken, hogy megtanáskozzák a Medve Gábor elleni népítéletet. Voltak éppen már 3 napja halogatták. Ezen az estén aztán néhány perccel takarodó előtt szájról szájra adták a hálóteremben a döntést, hogy pokrócozás lesz. És amikor Bognár eloltotta a lámpát és kiment az irodába, egy jelre egyszerre finom mozgolódást támadt, s innen is, onnan is felkerekedtek a mezítlábas hálóinges árnyak, poroló korbáccsal, megcsavargatott törülközővel, nadrágszíjjal felfegyverkezve, és majdnem az egész hálóterem megindult Medve ágya felé. Medvének egy jó negyed órával előbb Homolával volt összetűzése. Még el sem kezdtünk vetkőzni, amikor arra lettem figyelmes, hogy a tátott szájú fiú Medvét fenyegeti. Mit mondtál te? Mit mondtál te? Medve felkötött félkarjával dacosan állt előtte, és a vállát vonogatta.
Mit mondtál?
Nem értettem minden szót.
Mit mondtál? láttam?
Azt láttam, hogy egy idő múlva Homola hirtelen kinyúlt, és megcsavarintotta az újonc orrát. Medve felemelte az ép oklét, bal vállával ellökte magától Homolát, és rá akart csapni a fejére. Nem vette észre, hogy hárman négyen már mögéje kerültek. Villámgyorsan lefogták. Karját, lábát, fejét külön egy átölelte a derekát, egy megmarkolta hátulról a két fülét. Homola a teljesen tehetetlen fiúnak fricskázgatni kezdte az orrát. Medve kétségbe esett, dühében kiköpött rá, de csak ugyan rosszul köpött. A nyála lecsurgott az állára. Gyáva csüre! Ordított el magát rettenetes hangon közel a síráshoz. Az ordítás a végig szállt a hosszú hálótermen, visszaverődött a túlsó falon, s a hirtelen csöndben szinte hallottam a visszhangját. Gyáva csürhe. Ez az igazság. Úgy értem, hogy ez történt, és nem az, amit ő M-ről leírt. 34 éven át jó barátom volt, de ezekről a dolgokról soha nem beszéltünk. Engem is megvertek, Szeredit is, mindenkit. Egytől egyig valamennyien beletörtünk az engedelmességbe. De se Medvével, se Szeredivel, se Gereben Énokkal, se a többiekkel soha erről nem beszéltünk később. Nem azért, mert szégyeltük magunkat, vagy szégyeltük a világ szerkezetét, hanem azért, mert már nem volt érdekes, és nem tartottuk fontosnak. El kell mondanom azonban az igazságot is. Amikor megrohanták őt a sötét hálóteremben, se nem könyörgött kegyelemért, se nem jajgatott, se egy árva szót nem szólt. Egy hang nem jött a torkán, és ezt én a mai napig sem felejtettem el. Félelmetes volt a némasága. Olyan félelmetes, hogy nem csak én éreztem annak, hanem mindenki. Szeredi is, Kollaltó is, még maguk Merényiék is. Annyira, hogy Medvét soha többé nem pokrócozták meg. Noha pofont és verést persze még kapott bőven éveken át. De ettől a némaságától megijedtek. Én is nagyon megijedtem. Nem tudtam másra gondolni, mint arra, hogy meghalt. Haragudtam rá, majdnem gyűlöletet éreztem iránta. Feküdtem az ágyamban vacogva, lélegzen is alig mertem. Nem ugrottam ki a takarom alól, és nem ordítottam végig a hálótermen. Gyáva csürhe. Ezt sem felejtettem el a mai napig. Tele voltam undorral és iszonyattal.
Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. Az ötödik rész hangzott el. Felolvasta Végvári Tamás és Helyei László. Közreműködött Fenyő Ervin, Nagy Gábor, valamint a Magyar Rádió gyermekstúdiója. Zenei szerkesztő Rubin Márta. Munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila, Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.
A regény rádióváltozata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 11-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz.
Szép Ernő Szeneka című novelláját Garas Dezső olvassa fel.
Legelőször ért életemben az a szerencse, hogy Valutainé méltóságos asszony meghívott vacsorára. Megelőzőleg egy másik úriháznál ismertem meg Valutainé méltóságos asszonyt, Valutai méltóságos urral egyetemben, ugyancsak vacsorán. Azaz, vacsora előtt a szalonban, amikor az embert bemutatják ezeknek a dámáknak és uraknak, akiket még nem ismer. A vacsora utáni órákban, mikor kicsúsztam az előszobába, összeütköztem Valutaiékkal, azok is mentek haza. El kellett köszönnöm tőlük. A méltóságos asszony rajta ütésszerűen meghívott jövő szombat estére hozzájuk vacsorára. Reméli, számíthat rám. Ó, igen, méltóságos asszonyom, elmegyek, köszönöm. Eszemágában nem volt elmenni, semmi közöm Valutaiékhoz, nem vagyok rájuk kíváncsi, és nem látom az értelmét, hogy bizonyos mennyiségű, bizonyos értékű élelmiszert idegenek asztalánál elfogyasszak. Igen ám, csak hogy a hátamban volt már családi doktor, nőgyógyász. Ő is szökött. Közös taxit vettünk. Kérdi rögtön a taxiban. Nem hívtak meg valutaiék jövő szombatra? De bizony, barátom, megtették. Az Isten áldjon meg, gyere el a kedvemért. Támogassuk egymást, öregem. Családi doktor érdekei megkívánják, hogy frekventálja a vacsorákat. Úgy, mint a portréfestőknek, meg az építészeknek, neki is az üzletihez tartozik a vacsorára való járás. Családi doktor, jó pajtásom, ha? Engedtem neki. Jól van, elmegyek valutaiékhoz. Harmadnap persze megjött a méltóságos asszony meghívó levele is. Szívesen látják, 8:30, cím VK. Így forog az ember a társadalomban, kézről kézre, vacsoráról vacsorára. Szóval megjelentem azon a szombat estén valutaiéknál az illő félórai késéssel. Ő méltóságáék a rózsadombon laktak testes villában. Lesz vagy 3 pengő taxi költségem hazafelé, ha meglógok éjfélkor, akkor már nincs autóbusz. Igen. Azt akarom elmesélni, hogy a szalomban, ahol a meghívottak heves fecsegés közt várták, míg az ebédlőbe bebocsátják őket, ott a sarokban egy csipkés kis kerekasztal közepén észrevettem egy könyvet, az időktől fénylő barna bőrben, gyengéd aranyszegéllyel és aranybetűkkel hátul a sarkán. Kicsit meglepődtem a nemes öltözetű könyvecskétől. Mi ez, talán francia memoár? Oda léptem. Eszembe jutott, amit olvastam valaha Baron de Staff illemtanában, hogy tudnillik, nem szabad kíváncsiskodva kézbe vennünk tárgyakat, ha látogatóban vagyunk. Először voltam valutaiéknál, buta módon vigyáztam magamra, még ehhez a könyvhöz sem mertem hozzányúlni. Csak lehajoltam megnézni. Ejha, most már csodálkozhattam. Antik könyv volt, latin. Seneca Consolationes. Mit szólnak hozzá? Valutainé méltóságos asszony Senecát élvez az asztalka felett olvasó lámpa. Most is ég. Az óriási ernyő alól ámbra fényesik a kerekasztalkára. Olvasott. Vacsora előtt Seneca vigasztalásait olvasta. Ki se csodálkozhattam magam mellettem termett valutainé. Tetszik? Azt mondja, és rögtön kedvesen hozzátette. Talán majd inkább vacsora után, ne ronts el az étvágyát. Igaza van a méltóságos asszonynak, a jámbor Seneca a vigasztalásai közben elmehet az ember kedvetlen az egész síralom völgyétől. Magam is forgattam az öreget, bár csak magyarul, az olcsó könyvszer kiadásában annak idején. Vacsora alatt jobb kéz felőli szomszédja voltam az asztal fönt rónduló méltóságos asszonynak. Elfogódott lettem, képzelhetik. Én ebből a gömbölydett hölgyből ki nem néztem volna a klasszikus műveltségű nőt. Nem. Egy gram Senecát se gyanítottam abban a 80 kilóban, amit valutainé ő méltósága képvisel. Úgy látszik, a szellem nem tesz súly kérdése. A múlt század ápolt lelkű dámái nem szégyellettek meghízni, viszont nézd meg ezeket a mai átszellemülteknek tűnő soványságokat. A legtöbb nem olvas egyebet, mint bridge poénokat, meg koktélreceptet. Elvégre életemben egy mondatot nem diskuráltam valutainéval. Mit tudhatom, mi lakik ő méltóságában? Minden esetre röstelhetem magam, amiért első látásra elvetettem valutainét. Soha se szabad felületesen ítélni. Most aztán olyan névon kell próbálnom diskurálni a méltóságos asszonnyal, amilyet elvárhat egy kivételesen művel dáma, aki klasszikusokkal is foglalkozik. Némi szorongással szürcsöltem a konzomét. Bírom-e majd az iramot? Istenem, segíts meg ma este, nagyon lekötelezel. Jött az előétel, az a fajta, ami tésztának látszik, holott haséval, hallal van teli gyömöszölve. Ez a mai előétel igen formás volt, és halvány heliotrop színben mosolygott. No, mondok, itt mindjárt bekapcsolódhatunk a tisztelt irodalomba. Engedje meg, méltóságos asszony, hogy bókot adjak ennek az előételnek. Hát olyan gyönyörű, amilyen ízletes. Mennyire helyes, hogy csak ugyan az az elv, hogy esztétikát kell belevinni a sütés-főzés tudományába. Hogy az ennivaló hason az ízlésünkre, a szónak mind a két értelmében. Petronius a Trimalkió lakomájában írt talán e félét, amikor Trimalkió konyhájáról van szó. Valutainé felhúzta az alsó ajkát, ugyanakkor a kerekvállát is feltolta kissé. Tudja, azt mondja, én nem igen foglalkozom a konyhával, mindent rábízok a szakácsnémre. A szakácsném különben 7 évig volt Eszterházi grófnál. Azt hiszem, az Eszterháziak éppen elég előkelő família. No, itt kicsit megbuktunk. Ő méltóság, aki egy szenekát forgat, sokkal büszkébb sem, mint hogy kulináris dolgokkal foglalkozó Petronius kézbe vegyen. A méltóságos asszony különben elbűvölő mód kedves volt hozzám, nem győzött kínálni, kedveskedni. Mikor az első korty előtt idatta a boros poharát kacintani, egy maszkrús felhő hatolt a kezéről az orromba. Ezt a misztériózus illatot használja. Megrendítő szenvedélyek áramolhatnak ebben a telefehér fizikumban. A méltóságos asszony szemei, melyek mögött mélyen eltemetkezik minden álom, minden fölény, minden vágy és fájdalom, kimért érdeklődéssel siklanak jobbra-balra végig a vendégeken, le az asztal végéig, ahol a méltóságos asszonnyal szemközt ül Valutai méltóságos úr, kietlen száraz fejével, mint egy élettelen hering, amelyre fényes csontpápa szemet raktak, hogy hazudjon rá valami életet. Szegény asszony rászorul a szeneka vigasztalásaira. Bizonyosan zenét is sokat követel ez a nagy mennyiségű asszonyi lélek. Nézzük a zenét. Ez könnyebb lesz. Ott volt alkalmasint a Ravel koncerten múlt héten. Hogy tetszett a bolero? Méltóságos asszonynak. Valutainé rám mosolygott, habozott. Azután lecsúsztatta a pilláit és megingatta a fejét. Drágám, azt mondja, nem adok egy jó cigányt az összes koncertekért. Megmondom magának, a kis magyarit imádom, isteni. Kínos. Ez a dáma csúfolkodik velem. Elhagyta már régen Frank Cézárt, meg Palestrinát, túl lehet már Bachon, Brahmson, hogy ne volna túl Ravelen. Ravel nem is nagy muzsikus, dirigálni se tud. A koncertben, a szünetben alaposan lecsepült előttem egy zenekritikus barátom. Hiba volt Ravellel előhozakodni. A rántott csirke után megint előrántottam az irodalmat. Jóvá kell tennem valahogy a baklövéseimet. Gondolom, Wells csak fekszik neki. Új könyve jelent meg. Igaz, méltóságos asszony, nagyon érdekel, mi a véleménye Wellsről? Mi az, ló vagy zsoki? Elpirultam és hebegni kezdtem. Édes Istenem, mégis csak komolyan vehető író. A méltóságos asszony megsemmisítő közönnyel szólott. Nem ismerem. Jaj, most egy remek könyvet olvasok Vicky Baumtól. Megdermedtem. Vicky Baum. Megint büntet. Vagy komoly a dolog. Vicky Baumot olvas. Csak ugyan. Mit adhat neki a féle kótyagos angol, mint ez a Wells, ilyen magas, vagyis mélyröptű lénynek, aki Szenekában, Arisztotelészben, Plátonban, Plotinosban neveli az intelligenciáját. Pihenni akar néha, igen, igen, pihenteti az agyát, a lelke vergődését. Vicky Baumba menekül. Megértem. Kezdem érteni a cigányt is. A méltóságos asszony különben elfordult tőlem, hősies önmegtagadással kapcsolódott belé rögtön a szomszédok témájába. A nagybélű hülye bárónét tárgyaltuk, aki mindenütt lelegeli a félbüfét hajnalban, azon kívül mindig rajta csépik a bridge-nél a hamis íráson. Szóval nem is olyan hülye. Mondhatom, boldog voltam, amikor Valutainé asztalt bontott, és kivonulhattam a szalomba, s letelepedhettem egy kevésbé komplikált hölgy mellé. Kérem, Fél óra múlva jön oda a pamlagunk felé, nyájasan Valutainé ő méltósága. A tenyerén tartja Szenekát. Jaj, nekem! Kinyitja a klasszikus könyvet, azzal fölemeli a könyv fedelét. Parancsoljatok! Bombont kínált. Én szamár fejem, hiszen láttam már ilyet, hogy bombonos dobozt fabrikálnak ezekből a szép, antik könyvfedelekből. Hát ezért kellett szenvednem egész vacsora alatt. Ördög vitte volna el Baron de Staffot is, aki megtiltotta, hogy a tárgyakhoz hozzájuk nyúljak, ha vendégségben vagyok.
Szépernő Szeneka című novelláját Garas Dezső olvasta fel. A felvételt Maksai Helga és Varga Károly készítette. Szerkesztő-rendező Leocki Orsolya.
A hangfelvétel 2004-ben készült, és legutóbb 2015. november 26-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Művész és tanár.
Van valami olyan varázsa, amit szerintem mástól nem hiszem, hogy az ember megkap.
Mi mindnyájan jó úton haladtunk.
Egy gazdag életút hangokkal kikövezve.
Mondják, hogy a kottában minden benne van. Csak jó kell tudni olvasni.
A mester, a művész és az ember. Baranyai László zongora művész, 80 éves. Ma 17 óra 40 perckor az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak.
Tizenöt óra, a Kossuth Rádió híreit hallják.